Az embereknek sokféle gondolat jut eszébe. Bárfalvi Marianna önkéntes műsorvezető, egykori iskola és kórustársával, ma is jó barátjával, dr. Hargitay László ügyvéddel beszélget a háláról. A háláról, amelyet a kiváló zenepedagógus és karnagy néhai Ugrin Gábor iránt érez. Ugrin Gábor tanár úr neve, emléke, fogalom. A középiskolai zenepedagógia és kórusműfaj meghatározó személyisége, aki nem csak a zene ismeretét és az éneklés élményét és szeretetét, de azon keresztül lelki értékét is átadta. Nevelt, irányt mutatott, generációkat nevelt személyes példájával, szemléletével, sokszor akkor ki nem mondott és ki nem mondhatott értékeivel. Azokkal az értékekkel, amelyekre dr. Hargitay László Szló is hálával emlékezik. Köszöntöm a Mária Rádióban dr. Hargitay Lászlót, valamikori iskolatársamat. Arról a személyről fog nekünk beszélni, aki különösen fontos volt számára a lelki-szellemi fejlődésében, és valamilyen örökséget visz tőle tovább.
Általában is nagyon hálás vagyok azoknak az iskoláknak és azoknak a tanároknak, akik számomra egészen konkrét esély-kiegyenlítő szerepet vittek az életemben. Picit igazságtalan is a tanárok közül valakit kiragadni, mégis Ugrin tanár úr személye valahogy úgy kiragyog, hát most már egyre inkább égi tanáriból. Azért vállalkoztam erre a beszélgetésre, mert fontosnak tartom a tanár úrról elmondani, hogy azoknak is milyen sokat adott, akiknek az életútja nem a zenei pályára vezetett, csupán egy átlagos gimnazistaként vehettek részt az énekórán, és énekelhettek a nagy kórusban. Ezt azért hangsúlyozom, mert volt egy szűkebb társaság, aki az úgynevezett berlini kórusban énekelt. Nem volt tanárom a Bartók Béla zeneművészet szakközépiskolában, pláne nem volt tanárom a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán. Én csak egy egyszerű civil életutat mondhatok magaménak, és valahol mégis a magamfajta emberek, akik valahol az ő periférikus látómezejében voltak, mégis rengeteget kaptak tőle. Mi, akik elég régen vagyunk fiatalok, amikor a 70-es évekről van szó, visszatudunk emlékezni arra, hogy akkor mit lehetett, és mit nem lehetett elmondani egy gimnáziumban, sőt, még arra is emlékszünk, hogy hogyan lehetett azt elmondani, amit nem lehetett elmondani. Például minden osztályteremben volt egy hangszóró, amin keresztül az iskola titkár elmondta a közlemény. Ahogy az egyik témával végzett, mindig mondta, hogy más. És akkor jött a következő közlemény. Amikor elérkezett a nőnap, akkor Ugrin tanár úr szólalt meg ezekben a dobozokban, és az akkori kamasz fiúk számára egy egészen más, ha szabad így fogalmazni, megközelítést adott a lányokkal, nőkkel kapcsolatban, és hát persze nem nevezte nevén, hogy például tessék felelősségteljes szexuális magatartást tanúsítani, ez el nem hangzott, de minden elhangzott, ami ebbe az irányba befolyásolt bennünket, hogy tisztelni a nőt, hogy nem játékszernek tekinteni, hogy méltósága van, és hogy lássuk bennük, hogy feleségek, édesanyák lesznek, sőt magukat, a lányokat is figyelmeztette ezekre a nem szerepekre, ezekre az élethivatásokra. Úgyhogy az ő nőnapi köszöntőire visszaemlékezve a mondatok alig-alig felidézhetők, de a nevelés, az útra való, hogy hogyan nézek egy nőre, az a mai napig elkísér, vagy hogy hogyan nem nézek. A másik kép, ami beugrik róla, hogy nem volt próbatermünk. Próbaterem helyett a folyosó egy részén álltunk meg, szerencsére ott elfért az egész nagy kórus, de hogy ő lássa a kórus minden egyes tagját, föl kellett állnia egy székre. Na most egy széken állva olyan nagyon nem lehet ide-oda lépegetni, később egy interjú során el is mondta, hogy az ő karmesteri tevékenységénél rá jellemző, hogy szinte meg se mozdul. Hát persze, hiszen az a szék, az hozzászoktatta ahhoz, hogy jobb azzal vigyázni. Egyébként volt, hogy szerintem leesett. Tehát úgy rémlik a nagy csattanás, hogy valami vehemensebb mozdulatnál a fizikát mégse tudta átírni. De egészen apró kézmozdulatokkal, szinte csak a szemével tudott vezényelni, és egy olyan kisugárzása volt, hogy nem lehetett rá nem figyelni. Mindig elmondta, hogy vigyázzunk vele, mert képes arra, hogyha valaki elbámészkodik messzire, leáll, és szinte csak arra az egy gyerekre figyel, aki elbámészkodik, hogy meri ezt vele megcsinálni, és már volt, hogy kórus szereplést ezzel tönkretett. Őszintén szólva, ezt magamban mint emléket őriztem, és csak később tudatosult bennem, amikor egyszer, én nem tudom ott mihez szoktatták a főiskolai hallgatókat a többi előadó, bementem a tanterembe, illetve előadóterembe, és ezek ugyanúgy zsezsegtek tovább, ezek a hallgatók, mintha a szünet nem ért volna véget. Én meg megálltam ott kicsivel a katedra előtt, és semmi más nem csináltam, csak ott álltam. De valahogy úgy voltam jelen, hogy egy idő után elkezdték egymást ők elpisszegni, hogy elkezdődött. Pszt. És akkor jöttem rá utólag, hogy ezt hát a tanár úrtól loptam, hogy hogyan alakítsunk ki a hallgatóságban egy koncentrációt. És velem is megtörtént, hogy kibámult valaki az ablakon. Abba is hagytam az előadást, oda is mentem hozzá, megkérdeztem tőle, hogy mit lát. Nagyon kínos volt, mert házakról, meg autókról kezdett beszélni, és mondtam, nem, kedves maga, itt jogalanyokat és jogtárgyakat lát. Onnantól kezdve, mintha nem is lettek volna a teremben ablakok. Szigorú volt. És ez a szigorúság, hát ez megnyilvánult indulatos mondatokban, megnyilvánult abban, hogy rákiáltott valakire. Mégis a mérleg másik serpenyőjébe viszont olyan élmények kerültek, amelyek egész egyszerűen életre szólóak. Tehát az, hogy Bárdos Lajost ünnepeltük a Zeneakadémián, az, hogy Psalmus Hungaricust énekeltünk, az, hogy Sárospatakon diáknapok voltak, az, hogy Gyulán diáknapok voltak, és ezek a szereplések, ezek csodálatosak voltak, és el is felejtettük a szigorúságot, a kínlódást. Végső soron megtanított együtt élni azzal, hogy bizonyos helyzetekben el kell fogadni a szigorúság. A karácsonyok. Persze volt osztálykarácsony, persze, hogy volt a gimnáziumban dekoráció, meg is ajándékoztuk egymást, de annak a karácsonynak nem lehetett olyan keretet adni, ami egészen nevén nevezve a megváltó születésének ünnepe lehetett volna akkor egy gimnáziumban. Erre mit csinál tanár úr? Föltette Handel a Messiaen című oratóriumából a Halleluja kórust, hogy ezt most hallgassuk meg, karácsony lesz. És olyan nagyon nem mondott semmit. Elég volt a zene. Az mindent elmondott. Persze volt, aki, ahogy mondani szokás, von Haus tudta, hogy itt mit ünneplünk, és azt is megélhette, és a többieknek is adott valamit. Nem keletkezett feszültség. Ezt már tudatosan, mint emléket felhasználva, az áldott jó magyar néphadsereg 11 hónapos vendégszeretetét élvezve, előfelvételi sorkatonaként, miután a százados, hát így hívtuk, százados elvtárs, alapos eligazításban részesített, hogy itt nehogy mindenféle szent énekeket énekeljenek, nem, hát nem, hát akkor Handel Messiás című oratóriumából, tanteremben leendő évfolyamtársaim, katonatársaim meghallgatták velem együtt a Halleluja kórus. Még egy emlékem van tanár úrról, hogy megtanított tisztelni például bányászokat. Abban az időben nagyon sokat hallottunk, most nem idézem föl a különféle ideológiai megfogalmazásokat, de mindennél többet adott nekem az, hogy egyszer picit segítsem hanggal, nem biztos, hogy én kellettem volna, csak lehet, hogy a jóisten azt akarta, hogy egy ilyen emlékem is legyen. Tanár úr elvitt a rádióba, amikor a tatabányai bányászkórust vezényelte egy felvételre. Sokáig őrizgettem azt a fekete kottatartót, meg adott egy fekete csokornyakkendőt, ami évekig az én ünneplő csokornyakkendőm volt, mert hogy a tatabányai bányászkórusnak az volt az egyen fekete csokornyakkendője. Beszélt ő ezekről a bányász emberekről nem túl sokat. Idézőjelben csak annyit, hogy például sose tudhatják, hogy biztosan följönnek-e. És akkor azok a dalok, ami a bányász sorsról szól, hogy szenet kell adni, ez a törvény. Emlékszem, az egyik dalnak ez volt a szövege. A sziklán nem jut át a fény. Szenet kell adni, ez a törvény. És akkor valamit megéreztem abból, amit a tanár úr nem magyarázott túl, de egy életre, anélkül, hogy Szent Borbáláról szó lett volna, a bányászok védőszentjéről szó lett volna, semmi ilyesmiről nem volt szó, mégis ezeknek az embereknek a tisztelete az átjött. Ahogy az egyik évfolyamtársunk édesapja is bányász volt, és hát osztoztunk a gyászában, amikor egy bányász szerencsétlenségben elment az édesapja. Szóval egy nem zenei pályára menő, nagyon civil, véletlenül sem a zenéhez közeli életutat bejáró ember számára is, és ez ennek a kis monológomnak a lényege, hogy lám, nekünk is mennyi mindent tudott adni. És akkor még az volt egy kegyelmi pillanat, hogy Ugri 80 címmel volt egy program a MÜPA-ban, oda eljutottam, és nem ő vezényelte a neki szóló születésnapi koncertet, hanem az ő kórusa énekelt más vezényletével, mint egy meglepetésként. Hát persze azért unszolásra a szép könyörgést azért azt el kellett énekelni. Ja, persze mondta, hogy hát ő azt szívesen, de akkor a nézőtér is énekeljen. És ahogy ott álltam a nézőtéren, egyszer csak úgy ránéztem a kortól megszépült arcokra, és felismerni véltem a nagykórusból innen is egy arcot, onnan is egy arcot. Nem akkor, amikor a nézőtérre bementünk, ahogy énekeltünk. Akkor visszajöttek az arcokra valahogy azok a vonások, amikről felismertem. Mert megtanított bennünket a tanár úr. Szeretni a zenét, szeretni azt, amit csinálunk, és hát persze, hogy nem beszélhetett ő arról nekünk, hogy az Isten szerete, idézőjelben csak szeret.
Nagyon szépen köszönöm Hargitay Lászlónak ezt a nagyon érdekes, élményszerű beszélgetést. Én lélekben beszélgettem veled, mert együtt éltük meg ezeket az éveket, és hasonlóan én is tagja voltam ennek az énekarnak, és nagyon sok ilyen szereplésnek is, amiről beszéltél, és jó esett ugyanazokat az élményeket, és azt a gondolatiságot végighallgatni, amit én is megéltem, és megtapasztaltam Ugri Gábor tanár úrtól. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy megkerestél.
Dr. Hargitai László ügyvéddel beszélgetett a háláról, Várfalvi Marianna önkéntes műsorvezető.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak Magyarország ad otthont 2020-ban. A most következő műsorunk az oltári szentség ismertetésével erre a kiemelkedő világegyházi eseményre készít fel.